Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Milyen utakat lát maga és a szakmája előtt néhány évtizedes rádiós múlt után? Lehetnek-e belgák, azaz középen álló objektívek a mai magyar újságírásban? Milyen korszakokra osztja azt a több mint 20 évet, amikor parlamenti tudósítóként látta és értékelte a demokrácia térnyerését, majd visszaszorulását? Összehasonlítható-e mindaz, ami a magyar és a lengyel politikában és ebből következően a médiában történik? Ki hallja meg azt a józan és alapos kritikát, amit írásaiban megfogalmaz? A nagy generáció vendége Domány András, Táncsics és sok egyéb díjas újságíró, régi rádiós kollégám.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek.
A beszélgetésünket szeretném egy kommenttel kezdeni, amit az egyik írásod után olvastam a mandiner.hu-n, a következőképpen hangzik. Kicsit sajnáltam, amikor a rádióból kirúgták. Megszólalásai emberinek tűntek. Mai írásai alapján már megértem, miért lett kívül tágasabb. Ezt írta rólad valaki, aki egyrészt nem tudta, hogy nem kirúgtak a rádióból, hanem nyugdíjba mentél, de minden esetre ezt gondolta, éppen az ott olvasott cikked után. Mit gondolsz te erről? Kívül tágasabb?
Ma már feltétlenül. Ez nagyon kedves, bár nem igaz tényszerűen. 2009-ben én teljesen önként saját akaratomból mentem nyugdíjba. Utána 2 évig még szerződésesként dolgoztam, és az kétségtelen, hogy 2011-ben nem én akartam abbahagyni, hanem az addigra már új rádiós illetékesek mondták azt, hogy ezt a nyugdíjas szerződést megszüntetik. De azért ez nem kirúgás.
Nem, de a legegyszerűbb módja annak, hogy egy olyan hangot távolítsanak el, aki lehet, hogy másképp, sőt, biztosan másképp gondolkodik például
egyébként
a sajtóról.
Igen, ez igaz, és éppen az jutott utána eszembe, bár persze 39 ott töltött év után nem volt könnyű egyszer csak nem oda tartozni, de valószínűleg hamarosan én lettem volna kénytelen azt mondani, hogy nem akarom tovább csinálni. Tulajdonképpen ettől mentettek meg.
Igen, hol van az a pont, vagy hol volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy ezt már nem csinálnám?
Amikor azt vettem észre, hogy olyan módon szólnak bele hírműsorok tartalmába, ami megengedhetetlen. Most persze erre nyilván rögtön fölvetődhet valakiben, hogy na, milyen mimóza lélek bezzeg a régi Kádár világban elviselte, hogy a párt irányítsa a rádiót, meg az egész sajtót. Igen, elviseltem, ahogy a legtöbben elviseltük. Tisztelet annak a kevésnek, aki az egzisztenciáját feláldozta, mert erre nem volt hajlandó, és szamizdatozott, és...
És esetleg elment a rádióból, és nem tudjuk, hogy mikor csinálta jobban. Azért tegyük hozzá.
Igen, most nem csak a volt rádiósokra értem, hanem általában azokban, akik az illegális munkában részt vettek. Ehhez én nem voltam elég bátor. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy voltak egyértelmű korlátok, de nem volt mindegy, hogy valaki egészen elmegy a falig, vagy biztos, ami biztos alapon már 2 méterrel a fal előtt megáll. Voltunk néhányan, akik úgy érzem, hogy elmentünk a falig. A másik pedig, hogy hozzá kell tennem, hogy most, már csak hírből hallom, durvább dolgok vannak a közmédiában, bizonyos értelemben, mint a Kádár korszakban. Mert akkor mindenki tudta, hogy mik a határok. Nyilvánvaló volt, hogy senkinek nem jutott eszébe szovjetellenes szövegeket mondani, vagy azt mondani, hogy privatizálni kell az állami vállalatokat. De akik ezt tudták, akiket oda fölvettek, nyilván megfelelő ellenőrzés után, azokban azért valamennyire megbíztak. Tehát az, amit most hallok, hogy a hírszerkesztő mellett vagy mögött áll valaki, aki időnként közbeszól, hogy azt ne így írd, azt húzd ki, azt írd bele, ilyen nem volt.
Hát ha belegondolok abba, hogy Bolgár Gyuri, Bedő Iván, Szelestei Lajos, szerintem, nem tudom, hogy kik voltak még a hírszerkesztőségben, tehát sorolhatnánk tovább-tovább, szerintem már a 70-es, 80-as években se tűrték volna el, hogy valaki beleszóljon.
Ez föl sem merült. Utólag leszúrások történtek, a hírhet főszerkesztői értekezletek után, amelyeket a pártközpontban az agitproposztályon tartottak. Voltak utólagos leszúrások, esetleg még valamiféle büntetések is. Az említett Bedő Iván esetében például, amikor nyugati forrásból közölte, hogy hogy nőtt meg Csernobil után a sugárzás a levegőben, pedig azt még a szovjet hírügynökség nem is mondta. De mondom, ez, amit most hallok, hogy ott áll valaki és közbeszól, hogy ezt húzd ki, ilyen nem volt.
Igen, de nem csak az, hogy ilyen nem volt, én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a 70-es, 80-as években dolgoztak a magyar sajtóban, és ugye mi főképpen most a Magyar Rádióról beszélünk, azok mindig feszegették a korlátokat. És mindig az volt az érdekes, hogy hogyan lehet a sorok között elrejteni valamit. Hát és ezért ezt mindenki tudta és engedte. De nem is az az érdekes, hogy engedte, hanem hogy az embernek nem kellett a saját karakterét megtagadnia.
Sokan feszegették, mondjuk így, nem mindenki azért. Egyébként azok feszegették a legkevésbé a korlátokat, akik 90 után hirtelen a nagy hősök és kommunista ellenes és demokrácia párti emberek lettek, na mindegy. Igen. Szóval sokan feszegették és feszegettük a határokat, de ugyanakkor azért ismerjük el, hogy tudtuk, hogy mi az, amit biztosan nem szabad. Tehát abban a rendszerben, amelynek a bukását egyikünk se látta előre.
De mindannyian benne voltunk szerintem, vagy nagyon sokan benne voltunk abban, hogy a rendszerváltás létrejöhetett. Legalábbis a
sajtó szempontjából. Ez a legvége felé, de előtte
nem.
Eszünkbe nem jutott, nem. Hogy mi meg fogjuk azt érni,
igen.
Hogy más rendszer legyen, és amíg eszünkbe se jutott, hogy megérjük azt, addig annak a rendszernek a keretei között dolgoztunk, ezt azért a korrektség kedvéért hozzá kell tenni ahhoz a keretfeszegetéshez.
Igen.
Amikor viszont látszani kezdett, hogy itt valami változhat, akkor valóban a 168 óra, a Györfi Miklós és Szénási Sándor esti műsora, és még sok egyéb, vagy a Farkas Zoltán által vezetett, 87-től kezdve által a vezetett krónika.
Meg a gondolatjel, és sok-sok
minden. Meg a gondolatjel, igen, tehát akkor már valóban, és ezt egyébként megint csak a korrektség kedvéért tegyük hozzá, hogy ezt azért a 90 után hatalomra került első új hatalom, el is ismerte valamennyire.
Hát tehát egészen akkor, 3 évig, amíg el nem kezdte támadni, és megszüntetni, és megsemmisíteni.
Háború, amely részben Antal József és Göncz Árpád viszonyának a megromlásából, és sok mindenből következett, és bizonyára Antal József betegségéből is, hogy ott mögötte drasztikusabb módszereket követő emberek erősödtek föl, de eleinte, bevallom őszintén, nem tudom te, hogy voltál vele, azért 90-ben volt egy félelem, hogy hát itt most nem lesz-e valami nagy tisztogatás. Mert igaz, hogy mi úgy gondoltuk, hogy volt részünk a rendszerváltoztatásban,
hát
de nem voltunk biztosak benne, hogy ezt az új kormányvezetői is így gondolják.
Hát meg és egyáltalán akkor, érdekük-e, hogy így gondolják.
És akkor azért ismerjük el, hogy így gondoltak, tehát akkor nem bántottak senkit. A rádió elnökét lecserélték, de egy nagyon jó emberre cserélték le, ugye Gombár Csabára, és eleinte nem volt semmi. Később aztán jött a médiaháború, az egy másik történet.
Igen. Igazából arra vagyok kíváncsi, és ezt egy rövid szünet után fogod most elmondani, hogy magánzóként most sok éves tapasztalattal mit gondolsz arról, hogy mi a dolgod újságíróként. Ezzel folytatjuk Domány Andrással.